FM 89,5. Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok. Önök a Kossuth Rádió gasztrokulturális magazinját, a Korkóstolót hallják. Étel, ital, kultúra 24 percben. Kötetbe foglalt ízemlékek, régi magyar cukrászdák a határon túl.
Nem csak a süteményekről szóltak ezek a helyek, meg a kávéról, hanem ezek találkozási pontok voltak a városnak, meghatározó központi üzletterei voltak, ahol egyesületek, klubok működtek.
Családi receptek nyomában a gépjármű oktató, akinek a főzés alkotás.
Van egy ismerősöm, egy kedves hölgy, akinek a férje azzal is foglalkozik, hogy a mai törvények alapján már engedélyezetten különböző területeken hódot gyérít. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy egy éríthető és a húsa ehető, nekem ki kell próbálni.
Diótermesztés új szemlélettel, informatikusból birtokfejlesztő lovas Berényben.
Ami miatt édesapám annak idején a dió mellett döntött, az az, hogy nagyon nagy mértékben automatizálható a betakarítása, a feldolgozása, illetve nincsen értékesítési kényszer az emberen, nem olyan, mint mondjuk egy őszi barack, hogy a leszedéstől számított 3 napon belül el kell jutni a vevőhöz, különben tönkre megy.
Tolnai Klári egykori villájától a modern borászatig, rizlingek és burgundik a Csobánc-hegy oldalából.
Figyelembe véve a klímaváltozás viszontagságait, próbáltunk az új telepítéseket már úgy forgatni, nem a klasszikus hegyvölgy irányba telepíteni, hanem a délutáni nagy melegbe önárnyékolással egy picit a savakat védeni, az érést lassítani.
Korkóstoló.
A cukrászatban az ízek és az illatok határtalanok, vagy a Wojtek Éva a Határtalan Édességek című könyv társszerzője. A több mint egy éves gyűjtőmunka eredményeként megszületett kötet Erdélytől a Felvidéken és Kárpátalján át egészen a Vajdaságig és az Őrvidékig mutatja be a határokon túlra került magyar cukrászdák történetét. A Cukrászipartestület gondozásában a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum közreműködésével megjelent kötetről Wojtek Évával és Bihari Zoltánnal, a két szerzővel, Cseke Márta beszélgetett.
A Határtalan Édességek című kiadványt tartom itt a kezemben. Hogyan született ennek a kötetnek az ötlete?
Én vagyok az ötletgazda, és hát úgy, hogy ez egy hiánypótló téma. Soha senki nem foglalkozott a trianoni határokon túlrekedt magyar cukrászokkal. Hát egyrészt politikai, másrészt gazdasági és egyéb okokból soha senki nem írt róla. A magyar cukrászat történetét elég szépen feltérképezték Rózsa Miklós, Csapó Katalin, hogy csak egy pár nevet említsek, és hát ezekre a délvidéki, kárpátaljai, erdélyben rekedt, vagy akár a ausztriai területeken rekedt cukrászokra semmi figyelem nem jutott.
Tulajdonképpen ez nem csak egy gasztronómiai kiadvány, hanem határokon átívelő történeti áttekintés is, amit nyilván komoly kutatómunka előzött meg.
Igen, hát alapvetően ez egy kultúrtörténeti kiadvány, már nem létező, elsősorban a két háború között, vagy még korábban működő cukrászdákat vettük itt szemügyre. A kutató munka úgy zajlott, hogy azért megpróbáltunk azokat a régi jelentősebb városokat, amik határon túlra kerültek, és ahol a polgárosodás olyan mértéket öltött, hogy azért a város életének fontos szinterei voltak a kávéházak, a cukrászdák. Ugye nem csak a süteményekről szóltak ezek a helyek, meg a kávéról, hanem ezek találkozási pontok voltak a városnak, meghatározó központi üzletterei voltak, ahol egyesületek, klubok működtek, akár politikai események zajlottak, a történelmi eseményeknek is sokszor szereplőivé váltak ezek a cukrászok, ahogy néhány történetből ki is derül, és kicsi bele is tükrözi az ő történetük, a határon túli magyarok történetét, akár Kárpátalján, akár Felvidéken, Ausztriában, Délvidéken, hiszen azok a tanulmányainkból ismert, sokszor nem túl szívderítő történetek, akár az államosítás, akár a délvidéki vérengzések a 44-ben. Ezek mind ezekbe a cukrász történetekbe is, a személyes sorsokba is visszaköszönnek.
Milyen érdekes történetekkel vagy sorsokkal találkoztak? Mit tudnának kiemelni ebből a kötetből?
Nyilván minden történet érdekes, de most ha elsőre, ami eszembe jut, az Szabó Károly, a marcipán király, hiszen a magyar cukrászatban két nagyon híres marcipán készítő volt, Szamos Mátyás és Szabó Károly, és ugye Szamos Mátyás élete viszonylag fel van dolgozva, ismert, számos tanulmány készült róla, viszont Szabó Károly élete továbbra is egy fehér folt volt itt a magyar cukrászati palettán, és azt hiszem, hogy most sikerült ezt az életművet átfogóan bemutatni. Nagyon-nagyon izgalmas történet, ami Zselizen zajlik a napjainkban is, és ott is ugye a magyar civilek álltak ennek a ügynek az élére, hogy megmentsék a régi Záher házat. Illetve van délvidéken is egy olyan történet, ami Lunga József és tanítványai története, amit meg azért emelnék ki, mert tulajdonképpen a 19. század végén indult cukrásztörténet egészen napjainkig tart és kihat, hiszen a délvidéken működő cukrászatok közül több is a Lunga József hagyatékából és tanítványi láncolatán keresztül dolgozik és vitte tovább ezt a hagyományt a bácskai vidéken. Nagyon sok érdekességet próbáltunk itt egy kötetre, amennyi belefért, összegyűjteni.
Reménykedünk, hogy akik elolvassák ezt a könyvet, rá pillanthatnak egy olyan szakmának a nehézségeire, mert általában mi a finomságait élvezzük a cukrász szakmának. A történelem nagyon-nagyon megérintette őket, és hogyan sikerült talpra állniuk. Tulajdonképpen a történeteink nagy része azt példázza, hogy egy nagyon rossz helyzetben, egy nagyon kiszolgáltatott helyzetben hogyan menekítették meg a szakmát, és próbálták továbbadni a tudást.
Annyit hadd tegyek hozzá, hogy ugye ez a monarchia, meg ezek a különböző hatások, hogy hogyan jelentkeztek a süteményeknél. Zselizen is van egy saját receptjük, egy zselizi záher, de ugye ha éppen felvidéken járunk, akkor punstortát is ugye kicsit máshogy készítik, mint Magyarországon, vagy a dobostortát készítik karameltetővel és karameltető nélkül, sokszor egy cukrászán belül mind a két változatot, hogy a vevői ízléseknek eleget tegyenek, és ezek már mind azok a regionális, vagy akár nemzetközi hatások, amik egy-egy sütemény sorsát változtatják.
Szolnoki Gábor sváb és felvidéki gyökerekkel, finom étkek között nőtt fel, a főzés szeretete pedig végig kísérte az életét. Bár fiatalon más irányba sodródott és végül mezőgazdasági tanulmányokat folytatott, később mégis visszatalált a konyhához. Ma gépjárművezető gyakorlati szakoktatóként dolgozik, szabad idejében azonban rendszeresen főz családjának, barátainak és különböző rendezvényeken is. Vallja, hogy a főzés alkotás, az étkezés pedig közös élmény. Szolnoki Gáborral Hosd Erika beszélgetett.
Nem egyszerű ételeket szokott főzni, hanem kitalál érdekességeket. Hogy készül a töltött paprika busából?
A töltött paprika nagyon nagy szerelmem. A paradicsom édessége, a paprika fűszeressége, a hús ízez valami olyan komplex ételne, ilyenkor én transzba esek. De böjtölni is szoktam, és böjtben nem eszünk húst. És akkor gondolkodtam sokáig, hogy lehetne megoldani hús nélkül, nyilvánvaló volt, hogy próbáljuk meg hallal. De hal önmagában nem alkalmas a hús pótlására ilyen ételekbe, ugyanis mindig puhára fő a hús, pedig ruganyos. És egyszer voltam egy ilyen halászati rendezvényen, ahol a busát, mint kolbász alapanyag ismertették meg velem, és rájöttem arra, hogy ha a busát ledarálom, nagyon sok fokhagymával és sóval, kapok egy nagyon ruganyos, kocsonyás, nagyon erős alapanyagot, ami egyébként hamburgernek, kis kolbászkáknak tökéletes. Igen ám, de amikor betettem a töltött paprikába, ugyanúgy, ahogy szoktam, rizssel, mindennel, olyan híg állagú, nagyon sok tojás kellett volna beletenni ahhoz, hogy kemény legyen. És egyszer jött az ötlet, bulgur. A bulgur ugyanis keményebb, mint a rizs, még megfőve is. Összekevertem ugyanúgy a töltött paprika alapanyagot rizs helyett most már bulgurral, és egy olyan tökéletes állagot kaptam, hogy senki nem mondta meg, hogy busából eszi, és nagyon fontos dolog, hogy nincs darált fokhagymás borsos busának hal íze vagy hal illata, és így készül a töltött paprika busából a bőjtalat számomra.
Nagyon elcsodálkoztam, mikor először azt olvastam, hogy hódból készített ételt. Hogy jutott ez eszébe? Hogy talált hódot?
Van egy ismerősem, egy kedves hölgy, akinek a férje azzal is foglalkozik, hogy a mai törvények alapján már engedélyezetten különböző területeken hódot gyérít. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy egy érithető és a húsa ehető, nekem ki kell próbálni. Különböző veszélyforrások vannak az életemben, például henteshez menni. Tehát amikor én bemegyek egy henteshez, én gyönyörködöm a termékekben. Ha most ha van gyönyörűség, akkor a hót húsa az az. Vörös, jó állagú, úgy néz ki, mint a vad, de sokkal lágyabb, inkább a nyúrra, vagy inkább a baromfira hajaz. Picit erősebben kell fűszerezni, semmi különlegesség nincs benne, le kell küzdeni azt az érzést, hogy most vajon mit eszek. Vannak állatok a világban, amik ehetők, de valószínűleg nem enném meg, mert lelkileg valahogy közel áll hozzám. A hót határeset volt, ezért azt mondtam, ki kell próbálni. Csináltam egy gyönyörű hót sültet, egy hót pörköltet, és aki megkóstolta, azt mondta, hogy hát ez csodálatos.
Hogy született meg a bugi tyúkja receptje?
A lányom egyszer azt mondta, hogy szeretne sült tyúkot enni, és ugye nálunk a tyúkok megkülönböztetett figyelemben részesülnek, általában végelgyengülésben halnak meg, nagy szeretetben és becsben vannak tartva, de egyszer azt mondta Bogi, hogy szeretne egy tyúkot sütve enni. Na de egy öreg tyúkot nem lehet megsütni, hát az olyan, hogy fűrészsel se lehet elvágni jóformán, és akkor jött a csodálatos konyhai eszköz ötletem, ugye van ez az úgynevezett kacsasütő lábos, ez egy egyszerű fémedény egyébként, és mindent azóta ebben készítek. Levágtam egy tyúkot, megpucoltam, a hájat kivettem belőle, betakartam vele a jószág, meglocsoltam citromlével, besóztam, betettem ebbe a kacsasütőlábosba, nagy hőfokon megpirítottam, majd utána 100 fokra levettem és lefeküdtem aludni. Reggel fölkeltem, akkor a tyúk ott volt aranybarnára, ropogosra sülve, úgyhogy a csontokat ki lehetett húzni belőle. Nem vagyok egy ilyen gasztropróféta, de minden ételt mindig minden ismerősömmel, aki új megkóstoltató, különösen a belsőségeket, szalontüdő a kedvencem, azt valaki megkóstolja, vagy soha többet nem eszi, hogy azt mondja, kérek még belőle. Rendszeresen főzök például, ne ijedjen meg senki bárány vagy birkafejet, ez tőlünk keletebbre egy teljesen normális étel, nálunk megrette mindenki, ha ezt meghallja, de egy igazán ízes, tápláló, nagyon jó leves készül például belőle, és a főtt hús meg olyan, mint az álom. Van egy mondás, amit a gyerekeknél tanultam meg, mert én is úgy szocializálottam, hogy edd meg, meg kell lenni, és egyszer csak átkattattam, és a következő mondat volt nálunk otthon. Hagyd békén a spenótomat. És abban a pillanatban fölkeltettem az érdeklődést. Azt mondtam, hogy egyél libamájat. Nem eszek. De azt mondtam, hagyd békén a spenótomat. Megkóstolták. És mindent tesznek a gyerekek.
Van-e olyan fűszer vagy ízesítőszer, amelyet elég gyakran használ?
Természetesen használok rozmaringot a bárányhoz, vagy borsot a daráltushoz, vagy bármit, ami egy adott ételhez kell. De nekem a cukor gyermekkorom óta része az ételeimnek. Ezt valószínűleg apai ágról hoztam. Lehet, hogy ez most a rádióban 18 pluszos lesz, de én úgy szocializálódtam, hogy a zöld salátát kristálycukorral szórtuk meg. Ezt már a gyerekek előtt csak titokba ettem, mert nem akartam nekik rossz példával előjárni. Tehát ha van egy sós ételem, mondjuk egy tökfőzelék, egy leheletnyi cukor számomra csodát tud okozni, babfőzelék végén egy csöpp édesítőszer, amibe csak lehet, egy kis ellenpólus teszek. Rengeteg táborba jártam gyerekekkel, ahol a teafőzés volt az én feladatom. Gyönyörű, finom, édes, citromos, cukros menzai tea, tehát nem az egészségesség. Mint a példány, sose tudták, hogy mindig volt benne egy leheletnyi só.
Engelhardt Ádám már harmadik generációsként foglalkozik diótermesztéssel Lovasberényben. Informatikusként sikeres pályát épített. 2019-ben mégis úgy döntött, hátat fordít az üzleti világnak, és inkább a családi birtokot fejleszti. Időközben kertészmérnöki diplomát is szerzett, a gazdaság megújításában pedig édesapjára és marketinggel foglalkozó feleségére is támaszkodhatott. Engelhardt Ádám a diótermesztés kihívásairól és a klímaváltozás hatásairól is beszélt Cseke Mártának.
A legelső diófákat még nagyapám ültette, ő egy ilyen klasszikus parasztember volt, úgyhogy amikor ki lehetett ugrani a TS-ből, akkor ő azonnal ért ezzel a lehetőséggel, és többféle gyümölcsöt is kipróbált, és a 90-es évek elején ő ültette az első néhány hektárnyi dióültetvényt. Édesapám, akinek egyébként a főszakmája informatikus volt, sokat segített nagyapámnak, és amikor az ő 40 éves korában 2000 környékén megunta az irodai létet és életmódot akart váltani, akkor a korábbi tapasztalatok alapján döntött úgy, hogy a dió az a gyümölcs, amivel érdemes lesz majd tovább menni, és ennek kapcsán igazából ő alapozta meg a mai ültetvényünk struktúráját, ő ültette a legtöbb diófát.
Jelenleg mekkora területen gazdálkodnak, és ez pontosan hány diófát jelent?
Jelenleg a családunk közel 50 hektár dióültetvényen gazdálkodik. ez olyan erős 10 000 fát jelent. Régebben mi is a magyar alapfajtákat termeltük elsősorban, ezeket mostanra kivágtuk, ezért jelen pillanatban az ültetvényeknek csak egy kisebb hányada termő. Nagyon sok olyan van, amitől a következő években várjuk, hogy majd beinduljon a termelés. Pont azért vágtuk ki az alapfajtákat, itt a Milotai 10-esre, meg az alsó szentimely 107-esre kell gondolni, mert az volt a tapasztalatunk, hogy nem bírják a megváltozott klimatikus viszonyokat több irányból sem. Egyrészt, mivel korai fakadásúak, ezért fagyveszélyesek, ennek az idejében sajnos külön aktualitása van, illetve azt láttuk az elmúlt években, hogy a nyári nagyon sok hőségnapot sem bírják ezek a kárpáti alapfajták, és akár élettanilag mindenféle betegség nélkül is be tud barnulni a termésük, ami nagyon komoly értékvesztést jelent. Úgyhogy én a tavalyi évben nehéz szívvel, de kivágattam 14 hektárnyi 25 éves, gyönyörű szép alsó szentimely 117-es fánkat, és tettünk a helyére egy kaliforniai világfajtát.
Mit lehet tudni a dióról, vagy a diófákról? Mennyiben más egy diófa, mint a többi gyümölcsfa?
Azt szokták mondani, hogy diófát az unokájának ültet az ember, meg régebben azt is szokták mondani, hogy a dió a szuper gyümölcs, már nem kell vele foglalkozni. Én most már egyiket se feltétlenül támogatom. Egy intenzív, tényleg jól kezelt dióültetvény az 7 éves korára már számottevő termést tud hozni, az még azért nem az unokás volumen, de viszonylag hosszú életű ültetvényekről van szó, úgyhogy ezt tudja. Az a mítosz is régen megdőlt, hogy a diófával nem kell foglalkozni, ugyanolyan növényvédelemre és tápanyaggazdálkodásra is mindenre van szüksége, mint bármilyen egyéb modern gyümölcsnek, amit termesztünk. De amit dióban mi nagyon szeretünk, és ami miatt édesapám annak idején a dió mellett döntött, az az, hogy nagyon nagy mértékben automatizálható a betakarítása, a feldolgozása, illetve nincsen értékesítési kényszer az emberen, nem olyan, mint mondjuk egy őszi barack, hogy a leszedéstől számított 3 napon belül el kell jutni a vevőhöz, különben tönkre megy.
Említette a diótermesztés nehézségeit, de mi a szépsége ennek a szakmának?
Én 8 évig dolgoztam az informatikában és végeztem irodai munkát. Ez egy teljesen másfajta élet. Itt sokat vagyunk az ültetvényekben, sokat vagyunk kint, adott esetben urai vagyunk a saját időbeosztásunknak, és több időt tudok a 3 kisgyerekemmel tölteni. Ugyanakkor csak az menjen ilyesmi irányba, aki bírja a stresszt, aki nem bírja azt, hogy esetleg a termésnek a fele egy általa befolyásolhatatlan tényező miatt elfüstöl a levegőbe, az ne menjen mezőgazdásznak.
A diót egyébként az emberek ugye a gasztronómiából ismerik a leginkább, azt, hogy önök itt a családban milyen diós ételeket készítenek, vagy van-e valami kedvencük?
Személyesen az én kedvencem a diós zserbó, ez annyira kedvencem, hogy adott esetben a szülinapomra torta helyett is nagyon szívesen kérek a feleségemtől. Illetve az értékesítésünkben is egy nagyon erős rész a teljes dióbél vertikumot, amit mi itt előállítunk, azt a cukrász és sütőipar vásárolja meg tőlünk közvetlenül. Ez gyakorlatban azt jelenti, hogy 150-200 cukrászdával, pékséggel dolgozunk együtt, akik aztán a mi diónkból készítenek mindenféle diós finomságokat.
Önök nem csak diót termesztenek és forgalmaznak, hanem dióolajat is készítenek. Hogy készül a dióolaj, és mire használják?
Nekünk saját présünk nincs, ezt egy külön cég végzi a számunkra, tehát hidegen préselt dióolajat tudunk gyártani. Ez egy nagyon erős dióízű olaj, sokáig eláll, hogyha az ember nem teszi ki fényre. A felhasználásáról pedig annyit kell tudni, hogy egy dolgot nem szabad vele, nem szabad sütni, mert megég, tehát ilyen módon nem váltható ki mondjuk egy olívaolaj, viszont az erős dióízének köszönhetően saláták ízesítésére, akár egy gombóc vanília fagyit meglocsolva dióolajjal, az se lesz egy utolsó dolog, de legtöbbet egyébként mi salátákra használjuk. De olyanról is tudok, aki minden nap megeszik belőle egy kis kanállal, egyrészt a egészséges betartalma miatt, másrészt azért, mert az emésztését is sokban segíti egy kis kanálnyi dióolaj.
A Balaton felvidéki tanúhegyek egyikén a Csobánc oldalában áll az a villa, amely egykor Tolnai Klári színművész hétvégi háza volt. A birtokot 2004-ben vásárolta meg Philipp Ozer, svájci vállalkozó, aki a név megtartásával alapított borászatot. A pincészethez 2008-ban csatlakozott Nagy László birtokigazgató és pincemester, akivel közösen kezdtek dolgozni a rizlingek, a burgundi fajták és a sámpányi szemléletű pezsgők újra gondolásán. Vajda Klára Nagy Lászlóval, a borháztárs tulajdonosával beszélgetett.
Kezdetek úgy indultak, hogy az Ozer úr, a társam, Philipp Ozer, Svájcból ide érkezett Magyarországra, és mint borszerető ember elkezdte felkutatni a számára izgalmas borrégiókat és borokat. Nagyon-nagyon szerette régebben is már a Rajner rizlingeket. Szerelmei Huba egyik Rajner rizlinge nagyon tetszett neki, és azt mondta, hogy ha ilyen rizlinget lehet készíteni, akkor ő is szeretne próbálkozni egy kis birtokon. Itt találta meg a helyiek által csak Tolnai kastélynak hívott épületet, szerelmesedett bele, és addig ment, amíg ezt meg nem tudta szerezni. Ez volt a bölcsője az egésznek. 2006-ban sikerült megvenni a Vincelérházat, én 2008-ban érkeztem a birtokra, kezdtük el a közös munkát, akkor nagyjából 4,5 hektáron gazdálkodott a birtok, utána jött egy intenzív növekedés, ugye most már 2026-ban 26 hektár területünk van egy tagba, szomszéd nélkül nagyon fontos, hiszen 2012-től átálltunk mi is bioművelésre.
Milyen szőlőfajtákkal foglalkoznak?
Az egyik nagy kedvencünk, személyes kedvencem is az olasz rizling, de imádjuk a rajna rizlinget. 5 hektár furmintot telepítettünk az elmúlt pár évben, hiszünk a fajtába, és egyre nagyobb sikerei is vannak, mint pezsgő alapnak, mint házasítási alapnak. A nagy francia túráinknak a hozadéka még az elején, amikor ismerkedtünk a Filippel, akkor a Pinot Noir és a Chardonnay elkerülhetetlen volt a számunkra, hogy megmutassuk, hogy mi is tudunk jót készíteni. Zöld Vertelini ott volt már ugyan a birtok szerkezetbe, de a régi ültetvényeket kivágtuk és újra telepítettük, de a fajta megmaradt, azt is nagyon imádjuk. Régen volt szürke barát, K3-as olasz rizling, Zenit, Zengő, Autonomus kotája hegyoldalba. Mi azt mondtuk, hogy ha koncentrálni akarunk, akkor meg kell találni azt a pár fajtát, amivel foglalkozni akarunk, és azt a csúcsra járatni.
És ezek jól érzik ott magukat.
Figyelembe véve a klímaváltozás viszontagságait, próbáltuk az új telepítéseket már úgy forgatni, nem a klasszikus hegyvölgy irányba telepíteni, hanem a délutáni nagy melegben önárnyékolással egy picit a savakat védeni, az érés lassítani. Nyilván a csapadékot nem fogjuk tudni pótolni, hiszen csepegtető vagy öntözésre lehetőségünk nagyon nincs. Az elmúlt években szinte minden évben hiányzik egy 100-150, akár 200 mm csapadék is az optimális működéshez, de bizakodók vagyunk, mindig voltak hullám völgyek mindenbe. Én azt gondolom, hogy nyilván a vegetációs időszak rövidülésével változni fognak az ízek, hiszen változik minden összetevője a musnak, a savak változnak. Egyelőre még azt gondolom, hogy jó helyen vagyunk.
Melyek a Filip és melyek az ön kedvencei?
Kezdjük a Filippel. Hát ő mindent szeret. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen szerelem projekt. Azok a fajták, amik ki lettek választva, ezek mindig egy ilyen kisebb összetűzések, hogy még egy napot hagyjuk, egy nappal korábban hoztuk volna be, akkor mennyivel jobb lett volna, tehát egy kis nyolcnyik is dolgok. De azt gondolom, hogy nyilván a Chardonnay az ő neki nagy szerelme, hiszen a burgony amúgy is az ő szívecsücske, és ez meg is határoz egyébként az egész pince életét, mindig mondják, hogy burgonyi stílusú ételeink vannak. Ha választani kell, hogy mi az a fajta, amivel dolgozhatnék ebben a maradék 30 évben, reméljük annyit ad még a jóisten, akkor az a rajna rizling lenne.
És nem marad más, mint kóstoljuk. Mit tölt a poháramba?
Hát a pohárban most egy fiatal 2024-es furmintot magával a szőlővel, hát barátkozni kellett nekem is, egy igazi vad ős növény, mondjuk így, hatalmas levelek, óriási intenzitású növekedéssel. A gyümölcs, hál' Isten, nálunk másképp működik, mint Tokajba. Sikerül megőrizni botrytiszmentesen az ültetvényeket, és az utolsó szemig válogatva, hogy véletlenül se kerüljön bele. Azt is érezzük egyébként a pohárból, amit érzünk, hogy egy nagyon tiszta, mintha maga a szőlő, maga a gyümölcs lenne a kezünkben, az illat jön vissza. Nagy hordóba, Franz Stöckinger hordóiba érjeztünk és érleljük ezt a csodát, gyönyörű, harmonizáló, óriási érési potenciált ígérő savakkal egyébként a háttérben. Hatalmas siker és nagy kedvencünk.
Mik ha az eljövendő célok? Mit szeretnének megvalósítani?
Hát a célok nyilván ugye a brandépítésnél nagyon fontos, hogy meg tudjuk magunkat mutatni a világpiacon. Ez egyébként elég jól működik, most több mint 30 országba szállítunk, és nyilván ott szeretnénk legalább azokat a sikereket elérni, mint itthon, bekerülni csúcsgasztronómiába, erősíteni ezt a brandet, amit felépítettünk, és nyilván elhozni azokat az elismeréseket, amire egy ilyen birtok vágyhat.
Van olyan szőlőfajta, amit szeretnének kipróbálni még, hogy viselkedik, hogy érzi magát itt Padacsonyban?
Hát erre most nehezen tudnék válaszolni igazából, hogy mi az, ami hiányzik a birtokból. Szerintem erre inkább a válasz majd egy 5 év múlva lesz meg, amikor ha valóban tovább változik a klímánk, és változnak a körülmények, akkor valószínű, hogy kell majd egy olyan fajtát kerestünk, amivel majd tudjuk pótolni azokat a fajtákat, amik már az akkori igényeknek nem fognak megfelelni, vagy környezeti változásoknak.
Ennyi fért mai műsorunkba. Köszönjük a figyelmüket. Kubin Viktóriát hallották, a szerkesztő Bence Andrea. A műsort a Duna Média szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra! Hamarosan a hírek következnek.
Rádió. Éjszaka is önnel.